útra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
A fővárosi főügyészség megvizsgálta a Szakács István fideszes influencer ellen indult nyomozás iratait, és helyt adott a gyanúsítás elleni panaszoknak, míg a kutatás, lefoglalás és motozás elleni panaszt elutasította. A férfi gyanúsítotti jogállása megszűnt. A fővárosi főügyészség azt közölte a távirati irodával, hogy a terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés büntette miatt indult bűnügyben a nyomozóhatóság július 7-én kutatást, lefoglalást és motozást rendelt el a férfivel szemben. A rendőrök a kényszerintézkedéseket július 8-án a férfi lakóhelyén hajtották végre, és az ezekkel kapcsolatos határozatot a helyszínen kézbesítették a férfinak, aki a határozattal szemben panasszal élt. Ezt követően a rendőrség a férfit előállította, és őt terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés büntettével meggyanúsította. A férfi a gyanúsítás ellen panasszal élt azzal, hogy nem követett el bűncselekményt, tették hozzá. Társadalmi párbeszédet indított a kormány pénteken a gyorshajtásról, az illegális versenyzésről és az elektromos rollerekről, hogy az emberek véleményét kikérve olyan szabályokat alkosson, amelyeket mindenki elfogad és betart. A kormány.hu oldalon közölt tájékoztatás szerint a kezdeményezés célja az emberéletek védelme és a súlyos balesetek számának csökkentése. Mint írták, az elmúlt években közúti közlekedési balesetek során több százal haltak meg, és több ezren szenvedtek sérüléseket. A szigorúbb szabályozás és a szabályosan közlekedők védelme mellett az elektromos rollerek káoszának fékezését is szolgálná, írták. Az egyeztetés.kormány.hu oldalon mindenki kifejezheti véleményét a gyorshajtás büntetőjogi következményeiről és az ellenőrzési rendszerekről. Hermányi Zsolt lett a budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet megbízott főigazgatója. A posztot július 15-től tölti be a belgyógyász szakorvos. Az intézmény közlése szerint az új főigazgató célja, hogy a munkatársakban ismét megerősödjön a lelkesedés, mert csak összetartó közösség képes eredményesen dolgozni a betegek érdekében. A vezetői munka alapja a nyitottság és az átlátható működés. Nem csupán vezetői szemléletváltásra törekszenek, hanem egy olyan működésre, amelyet az együttműködés, az operatív irányítás és a transzparencia határoz meg, áll a közleményben. Csak 2026 első négy hónapjában 17,2 milliárd forint értékben kötöttek új szerződéseket az iskolai adminisztrációs, a felsőoktatási tanulmányi, valamint a kormányzati iratkezelő rendszerek beszerzéseivel kapcsolatban, amelyből 13,5 milliárd forintot áprilisban mindössze 5 eljárás keretében ítéltek oda, közölte a kormányzati kommunikáció a távirati irodával. Közleményükben felidézték, hogy feljelentést tesz a kormány, a Kréta, a Neptun és az állami iratkezelő rendszerek több mint 100 milliárd forintos gyanús beszerzései miatt. Ismét elérhetőek az MR diagnosztikai vizsgálatok a szolnoki Hetényi Géza kórházban, közölte a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei intézmény vezetősége a kórház honlapján. Azt írták, hogy az MR készülék hűtési rendszerének cseréje megtörtént. A sikeres próbaüzem után július 15-től ismét elérhetőek az MR diagnosztikai vizsgálatok a kórházban. A kórházban a hónap elején hibásodott meg az MR készülék hűtési rendszere. A fekvő és járó betegek a hiba elhárításának idején sem maradtak ellátatlanul. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az MR vizsgálatok elvégzésére a Debreceni Egyetem Klinikai Központot, a 60. Albert Schweitzer Kórház Rendelőintézetet, a Kistarcsai Flór Ferenc Kórházat és a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórházat jelölte ki. Végül az időjárásról. Szombaton keleten csökken a felhőzet, és ott is nagyrészt sok napsütés várható, a fátyol és gomoly felhők mellett. A Tiszántúlon és nyugaton helyenként fordulhat elő zápor, zivatar. Ilyen csapadékgócok estétől délnyugat felől is érkezhetnek. Az északnyugati, északi, a Tiszántúlon a délnyugati szél megélénkül. A csúcshőmérséklet általában 30 és 35 fok között várható, de a nyugati-délnyugati határ mentén néhány fokkal hűvösebb lehet. Híreket hallottak.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm Füstös Fannit, a Creabit Design megálmodóját, gyöngyékszerkészítőt. Én nagyon örülök, hogy sikerült téged megtalálnom, hogy sikerült leegyeztetnünk, hogy beszélgetünk egyet a munkádról, az ékszereidről. Egyrészt azért, mert én is foglalkozom gyöngyfűzéssel, illetve nagyon fontosnak tartom, akárcsak te, hogy a régi motívumok, azok megjelenjenek újként a mostani divatban. És mivel a te ékszereiden ezeket én nagyon erősen látom, ezért akartam mindenképpen veled is egy beszélgetést. De mielőtt ebbe így belevágunk, inkább először azzal kezdjük, hogy hogy is kezdődött? Hogy kezdődött nálad a gyöngyökkel való kapcsolat? Hogy indult? Hogy emlékszel erre vissza?
Én is nagyon köszönöm, hogy megkerestél, és szeretettel köszöntök mindenkit, aki hallgatja ezt a beszélgetést. Az a helyzet, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú múltú dolog az én esetemben. Gyerekkoromban kezdtem el, még annó Ongán, ugyanis részben én Ongán nőttem föl, borsodi gyerekként. Hát én gyöngyállatkákkal kezdtem egy kis kurzuson, mindenféle kézműves lehetőséget megmutató szakkörön, és hát természetesen ezekkel a szokásos kis krokodilokkal, mikulásokkal és angyalkákkal kezdődött a pályafutásom. Én nagyon sokáig ezt is csináltam egyébként, és maga ez az ékszerkészítés ez viszonylag késő jött. Igazából ezekbe a háromdimenziós figurákba és állatokba olyan szinten beleszerettem, hogy ezt egész gyerekkoromon át készítettem tulajdonképpen, és egészen későn már felnőttként, Spanyolországban élve, ugyanis nekem spanyol a férjem, volt időm arra, hogy egy kicsit így visszakanyarodjak és többet gondoljak az ékszerkészítésre, azáltal, hogy hát volt egy kis szabadidőm, és nézegettem a Pinterestet, és akkor találkoztam ilyen formagyöngyökkel, ugyanis nekem ez a kvázi specialitásom a gyöngyfűzésen belül, a formagyöngyök. Ezek ilyen Csehországban készült különleges formák, és hát ezekkel Pinteresten találkoztam először, és akkor jutott eszembe, hogy lehetne ezekkel esetleg kísérletezni, és tulajdonképpen akkor hagytam hátra ezt az előző formavilágot, vagy ezt a kis fantáziavilágot, és elkezdtem kísérletezni így autodidakta módon ezekkel a formagyöngyökkel, és innen indult tulajdonképpen ez az egész.
Azért is érdekes, amit mondasz, mert ugye a hagyományos gyöngyékszerekben azokban nem is nagyon használnak ilyet, tehát maximum egy-egy csepp, vagy egy-egy nagyobb csiszolt gyöngy fordul elő bennük, és a formagyöngyök világa az meg megint egy teljesen külön kategória, teljesen külön világ, hiszen van benne ráadásul nem csak olyan, ami egy lyukkal rendelkezik, mint általában a gyöngyök, hogyha egy átlag ember gondol a gyöngyre, ugye arra gondol, hogy egy valami lyukos lencse, golyó, akármi, amit föl lehet fűzni, de ugye ezeknél van dupla lyukú, és valóban, ahogy említetted, százféle forma. És a fő motivumod, mint általában a hímzésekben is, azok a virágok.
Ez így van.
Amikor elkezdtél vele foglalkozni, mondtad ugye, hogy Pinteresten fedezted fel ezeket a gyöngyöket. Hogyan halad tovább a folyamat? Tehát ugye írod is, hogy a matyó az, ami igazán inspirál.
Tulajdonképpen ez úgy nézett ki, hogy eleve már nem is azokkal a gyöngyökkel dolgozom, mint amiket felfedeztem én annó, mert ugye én magam is meglepődtem, tehát nekem az, mint gyöngyfűzés, ahogy te is említed, az az egylyukú normál, a mai úgymond hagyományos gyöngyfűzés gyöngyeihez köthetett. Volt így az én fejemben is, és amikor megláttam ezeket a többjukú gyöngyöket, akkor ugye elkezdtem nagy nehezen beszerezni őket, tekintve, hogy akkor ugye Spanyolországban éltem még, akkor ott nem nagyon volt alapanyag, úgyhogy itt anyukámat kértem, hogy Magyarországon szerezzem be egy-két dolgot. Azokkal kísérletezgettem, és az a helyzet, hogy mivel nem nagyon találtam mintákat, meg leírásokat, olyankor még eszembe se jutott, hogy esetleg valaki ezekről videót töltsön fel, vagy ilyesmi, fogtam magam, és autodidakta módon megpróbáltam azokat a mintákat reprodukálni, amiket így megláttam Pinteresten, így kvázi gyakorlásként, és így fokozatosan, ahogy gyakoroltam, meg tapasztaltam a gyöngyökkel, úgy alakult ki, hogy melyek azok a gyöngyök meg formák, amik igazán a kedvemre valók igazából, vagy amikkel úgy szívesen dolgozom. És az a helyzet, hogy mivel, ahogy említettem is, ugye én borsodi gyerek vagyok, és valamilyen szinten én azért lokálpatriótának tekintem magam, gyerekkorom óta már nagyon-nagyon szerettem a matyó mintákat. Én nem vagyok matyó, viszont így a helyi értékeket mindig is nagyon fontosnak tartottam valamiért így a magam életével reprezentálni, szóval nekem ezek a matyó minták már régóta így a nagy kedvenceim voltak, és amikor én magam személyesen eljutottam az egyik budapesti üzletbe, és megláttam bizonyos formájú gyöngyöket, valamiért az én agyam a gyöngyök formáját látva egyből ezekre a mintákra asszociált, és valahogy megláttam ezekben a mintákban, hogy ki lehetne belőlük hozni egy-egy matyó, rózsát, tulipánt és egyebeket, és onnantól kezdve nem volt megállása, hogy sikerült végre sok-sok kísérletezés árán azt a mintavilágot vagy formavilágot elérnem, ami úgy nagyjából a fejemben összeállt, és hát tulajdonképpen ez az a mintavilág, amit azóta is folyamatosan építek, kísérletezek, és folyamatosan évről évre bővítek, és egyre szélesebb a palettám. De ehhez az kellett, most már azért ez kicsit máshogy működik, tehát nekem tudatosan is van most már egy ilyen mintabővítési kísérletem. Nekem rengeteg sok matyó mintám le van töltve telefonra, számítógépre, ilyesmi, és sokszor van az, hogy így leülök, megnézem a mintát, hogy szerintem mi az, ami gyöngy igazából meg tudná ezt a mintát formálni, és addig kísérletezek, mert ez kvázi egy úgymond legózás, addig kísérletezek, amíg az arányok meg a formák, azok nagyjából vissza nem adják ezeket a mintákat. És hát az a szerencsés helyzet áll fenn, hogy én magam is a Matyó Népművészeti Egyesületnek a tagja vagyok, ugyanis amióta ilyen szenvedéllyel dolgozom a matyó mintákkal, azóta hát ezt folyamatos összeköttetésben vagyok, meg közös rendezvényeken veszek részt a Matyó Népművészeti Egyesülettel, és hát ezáltal szerencsére van lehetőségem konzultálni is velük a formákat tekintve, ahol azt vettem észre, hogy nagyon nagyra értékelik, hogy így a magam önálló és hát mondhatni egyedi módján igyekszem máshogy népszerűsíteni a matyó mintákat, ami nekik is természetesen nagyon jó, azon belül, hogy én is nagyon örülök, hogy kvázi befogadtak, és hogy jó szemmel nézik azt, hogy én ilyen módon igyekszem öregbíteni a az egyesületnek a hírnevét.
Igen, mert ugye szokatlan lehet az, hogy azokat a klasszikus matyó mintákat, rózsákat, tulipánokat, ahogy te is említetted, ugye a virágokat, amiket az ember megszokott mondjuk terítőn, vagy különböző ruhadarabok hímzett díszítéseként, azt viszont látja egy-egy fülbe valóban. De ugyanakkor meg valahol fontos szerintem, hogy az a hagyományos minta, ami mondjuk ma már egy olyan népviseleti darabot, ami mondjuk ez előfordult, már ugye nem hordunk, mégis a minta maga az tovább tud élni egy másik formában általad.
Igen, igen, tehát az a helyzet, hogy hiába fantasztikusak, gyönyörűek és maximálisan tiszteletben tarthatóak szerintem a hagyományos módon készített hímzések, de valahol nekem az lenne a célom, és ezt igyekszem a lehető legnagyobb tisztelettel tenni, és pontosan ezért is konzultálok folyamatosan a hagyományőrzőkkel, de szeretném mégis valahogy a mai ember számára egy hordható, viselhető formában önteni ezt a mintavilágot. Egyrészt azért, mert szerintem nagyon szépek a minták, és egyébként én azt gondolom, hogy ékszerként ugyanúgy tisztelettel bánva a mintákkal úgy hordhatóak ezek, ahogy valójában ezek megérdemlik. Szerintem, mert ugye azért vannak a mintafeldolgozásnak, meg ezeknek a kvázi modernizálásoknak, vannak olyan módjai, amiket tudom, hogy sokan a hagyományőrzők közül nem néznek annyira jó szemmel, és értem is, hogy miért. Uh-huh. Viszont én ugye az ékszerrel azt próbálom azért mégis egy tiszteleteljes módon, de a mai ember meg a fiatalok számára is hordható módon próbálom ezeket a mintákat megjeleníteni. Egyúttal azt is szeretném, hogy kicsit így fel tudjam hívni a munkáim által az emberek figyelmét arra, hogy a hagyományos matyó mintákat, a hagyományos technikákat is ezáltal egy kicsit így az emlékezetükbe vésem, hogy felhívjam rá a figyelmüket, hogy egy kicsit nézzenek utána. Tehát amikor külföldiek esetén is mindig elmondom, hogyha amikor megnézik az én ékszereimet, hogy ugye ez az UNESCO örökség részeként a matyó mintákon alapul, vagy egy kicsit járjanak utána. Ezért is jó, hogy általában, hogyha ilyen nemzetközi vásárokon veszek részt, akkor azt a Matyó Népművészeti Egyesülettel teszem nagyon sokszor, és akkor így van lehetőségem ilyen, hát ez kicsit csúnyán ilyen marketinges szöveggel mondva, kereszt promócióra is. De nekem ez is célom lenne, hogy a matyókat is reklámozzon ezzel, nem csak magamat.
Hát gyakorlatilag a forrásodat próbálod népszerűvé tenni szintén a saját munkáidon keresztül. Viszont nagyon fontos volt egy szó, amit mondtál, ugye említetted, hogy te folyamatosan kapcsolatban vagy a Matyó Népművészeti Egyesülettel, és így gyakorlatilag egy állandó szakmai diskurzus van közted és az egyesület többi tagja között. Ugye tisztelettel nyúlni ezekhez a mintákhoz, mert valóban úgy van, hogy az összes népi minta gyakorlatilag bárki felhasználhatja, ugye jogdíjmentes és így tovább, de hogy ha tisztelettel nyúl hozzá az ember, és tudom, hogy elkoptatott szó az alázat, de hogy az is valahol mégiscsak része annak, hogyha az ember meríteni akar ezekből a mintákból, hogy ne úgy használja fel, hogy csak úgy odavágja, hanem szépen átgondoltam, mint ahogy a te ékszereiden is pontosan látszik. A színvilágában is egyébként.
Nagyon igyekszem ezt az autentikus módot megtartani egyébként, de én ezeket a mintákat annyira szeretem, hogy nagyon sokszor előfordul, hogy más színvilággal is dolgozom, mert szoktak engem ilyen tematikus fotózásokra, meg kreatív összmunkákra felkérni, de olyankor én mindig hangsúlyozom, hogy ez nem közel sem matyó, hanem a matyó minta inspirálta, és az alapján dolgoztam, a mintavilág az esetleg közelít hozzá, de mindig, hogyha lehetőségem van, akkor kiemelem, hogy melyik az, ami a matyó minta inspirálta, viszonylag autentikus, és melyik az, ami nem, mert ugye nyilván 100%-osan nem tudom ugyanazokat az árnyalatokat visszahozni, mint ami a cérnáknál, meg fonalaknál van, de nagyon igyekszem, tehát egyébként ez is hosszú évek munkája volt, amíg megtaláltam, még egyébként a mai napig is folyamatosan kísérletezek és küzdök, ugye ezeknek a formagyöngyöknek a világa, meg színpalettája egy kicsit limitált, és pont ezért folyamatosan küzdök is, hogy a létező legautentikusabb színeket mindig megtaláljam. De persze léteznek nem autentikus színvilágú munkáim is, de ott mindig jelzem, hogy ez nem az, ez közel sem az.
Igen, de ahogy most itt ülök, és meg van nyitva előttem a honlapod, ugye itt ha valaki rákeres és megnézi, akkor látja, hogy ugyan nem autentikus színekkel dolgozol, de a színharmónia akkor is mindig jelen van. Ugye vannak trikolor ékszereid, vannak hófehérek, és akkor lehetne sorolni, hogy mikor milyen színeket választottál, de hogy akkor is a harmónia az mindig ott van benne.
Hát ezen nagyon-nagyon sokat küzdök, igen. A Tricolor az egy másik ilyen nagy szívprojekt. Az a helyzet, hogy ez még a Covid idején jött be, hogy kicsit úgy éreztem, hogy megújítanék. Hát nem a kokárdát újítanám meg, csak hogy a kokárda mellé jól néznek ki esetleg valami Tricolor fülbevaló, vagy ilyesmi. Akkor tehát ugye még, mikor kitaláltam ezt, akkor még külföldön éltem, úgyhogy eleve is, ahogy mondtam, lokálpatriótaként szívesen hordom az ilyen dolgokat, úgyhogy a Tricolor vonalam az így kvázi erőteljesen megmaradt azóta is, és a mai napig is készítek. Nem mondom, hogy minden évben új kollekciót, de nagyon igyekszem, hogy minden évben legyen több új Tricolor darabom. Most mondjuk egyébként idén pont egy nagyon nagy Tricolor új kollekcióval készültem. Ezeknek is a matyó minták az alapjai, de hát nyilván ott az természetesen nem autentikus. De azért ehhez hozzátenném azt is, hogy ha elmegy az ember mondjuk egy kis Jankó bori pályázatnak a kiállítására Mezőkövesdre, vagy bármelyik hímzőpályázatnak, ahol ugye a matyók dominálnak, mert Mezőkövesden azért elég sok pályázatnak a kiállítása tekinthető meg, most is van megtekinthető kiállítás Mezőkövesden, és az ember elmegy, megnézi, akkor látja, hogy a matyók sem feltétlenül csak az eredeti színpalettával dolgoznak már, hanem ők is újítgatnak, ők is frissítgetnek, ők is próbálnak a mai kor ízlésének megfelelően behozni olyan újdonságokat, amik egy kicsit újító jellegűek. Úgyhogy ezt igazából én is, ahogy látom, nekem egy bátorító faktor, hogy ők is egy kicsit bátrabban nyúlnak hozzá. Ugye náluk is láttam egyszínű fehéret is, főleg ami szokott esetleg mennyasszonyi ruhába beledolgozni kézműves hímzett mintákat. Ott is azért ugye jelen van a hófehér. A Tricolor az kevésbé, az mondhatni, az kicsit így az enyém, de az ember, ha tényleg szétnéz egy kiállításon, hogy milyen pályázati anyagok érkeztek be, akkor azért az bátorító tud lenni, hogy egy kicsit kísérletezzen több színnel is. Úgyhogy ennek megfelelően én magam is kísérletezek, de persze nagyon igyekszem, mert egyébként is közel áll a szívemhez ez a színvilág, már csak azért is, mert szerintem egyébként egy nagyon harmonikus színvilág az eredeti matyó, az új matyó, amiben ugye már négy színt használok alapvetően, amit néha így vásárolva megjegyeznek nekem, hogy ez túl színes, de erre én azt szoktam mondani, hogy egy egyszínű feketével viszont ez a látványos, úgyhogy én ezt a színpalettát nagyon-nagyon szeretem saját magam is hordani.
És hát gyakorlatilag az alapszíneket használod, tehát ugye a piros, a kék, a zöld, az arany, illetve a sárga, aminek a különböző árnyalataival dolgozol.
Pontosan.
És ezek azok a színek, amiket nagyon szépen össze lehet válogatni, különböző árnyalatokba, különböző bevonatokkal, hatásokkal, és így is rengetegféle különböző érzést lehet velük közvetíteni.
Egyébként ez abszolút így van, és ez célom is, hogy kicsit így benne van tényleg ebben a modern gondolkodásban esetleg még az is, hogyha valaki gondolkodik, kiesve egy színtípus, meg egyebek, hogy különböző piros árnyalatokkal dolgozom, van körülbelül 6-7 piros árnyalatom, amiket így rotálok folyamatosan, hogy mindenki megtalálja a kedvére valót, ezért nyilván ízlésesen próbálom a színeket hozzájuk párosítani, úgyhogy pont ugye miatt a limitáltság miatt egy kicsit jobban meg van fogva a kezem, mert egy-két dologban például a piros árnyalat az kevés van egy-egy gyöngytípusból, de ennek ellenére szerintem egyébként egész jól sikerül így lavírozgatni a színek között, úgyhogy igen, ezért elég sok mindent sikerült így már úgy megvalósítanom, ahogy szerettem volna. Még van sok ötletem természetesen, de remélem, hogy idővel majd találok hozzá gyöngyöket is. Egyébként pont emiatt tervezek majd így technikában is bővülni egy kicsit. Szeretnék majd gyöngyhímzést is bevezetni majd a munkáimba. Remélem, hogy eljutok egyszer odáig, csak az idő sajnos nagyon limitált, de így is nem csak a színvilágban, de a mintavilágban is sikerült egész nagy bővítéseket véghez vinnem az években.
Igen, mert ugye többféle rózsával, többféle virággal dolgozol, illetve valóban, ahogy bővíted őket, nagyon sokféle kombinációja előfordul ezeknek a mintáknak. Tehát most, hogyha valaki arra gondol, hogy nem tudom én, hogyha sort fűzöl belőle, illetve különböző karikáknak a kitöltését ugyanúgy gyönyörűen meg tudod oldani. Nagyon kreatívan oldod meg, és említetted, hogy a színek, hogyha valaki színpalettában, színvilágban gondolkozik, igen, de nem csak az, hanem formavilágban is. Tehát ugye van, aki a hosszú, nagy, most ugye divatos mindenre azt mondani, hogy statement, de a nagyobb fülbevalókat szereti. De van, aki csak a picibe dugós pontot, és hogy nálad gyakorlatilag mindegyik megtalálható.
Igen, hát ennyi talán a nagy előnye volt az elmúlt éveknek a vásározási kísérleteinek, hogy egyébként én magam is, szóval én magam minden nap, ahova csak megyek, a saját ékszeremben teszem ezt. Jelentsen ez edzést, utazást, megjelenni egy alkalman, színházba menni, vagy bármi. Én a saját ékszereimben teszem ezt, és mivel ugye én magam is a különböző alkalmakkor különböző típusú ékszereket veszek föl, így eleve ezekhez különböző méretű darabokat tudok viselni, azok a kényelmesek, és akkor ugye emiatt már eleve bővült egyszer a formapalettám, és akkor természetesen nagyon sokszor jöttek egyedik megrendelések online, vagy bárhol vásárban, és többen jelezték, hogy de jó lenne mondjuk ezt így, vagy úgy, vagy csinálhatnám ezt így, vagy úgy, és akkor itt szépen fokozatosan, ahogy a saját igényeim, meg az érdeklődőim igényei így kicsit bővítették a gondolkodásmódomat, egyre több és több forma jön, meg nagyon sokszor van az, én is szokott előfordulni, hogy nem tudom, megyek az utcán, meglátok egy ékszert valakint, teljesen más formavilág és teljesen más minden, de valahogy meglátok benne egy olyan lehetőséget, hogy ezt az én ékszereimből is ki lehetne hozni, és akkor készítek egy szerintem ahhoz hasonlót. Nyilván nem lesz hasonló, mert máshogy néz ki az én mintavilágom miatt, de úgy nem tudom, jó érzés ránézni, hogy akkor ez így nagyjából az lett, amit megláttam hirtelen, és megtetszett valamiért, de az én formavilágommal. Ilyen is volt már. Vannak persze olyan alkalmak is, amikor mondjuk a hímzés mintán látom, hogy mi kapcsolódik mivel, és akkor megpróbálom őket összehozni. Ilyen is szokott lenni. Úgyhogy az a szerencse talán, hogy a határ így a csillagos ég a formákat tekintve, mert többen is kérdezték tőlem, hogy nem mondtam-e rá még, hogy ezeket a formákat használom, de nem tudok ráunni, már csak azért is, mert még mindig és mindig és mindig találok olyan új mintákat, amiket még nem tudtam megvalósítani, de nagyon szeretnék. Vagy pedig eszembe jutnak új megoldások. Egyébként maga ez a márka nevem is erre próbál utalni, hogy Creabead, ami onnan jött, hogy kreatív, és egyébként ez arra hivatott célozni, hogy a kreatív felhasználása a mintáknak, és akkor ugye pont emiatt van az, hogy nem is csak a mondjuk a fölbevalóknak a formavilága az, ami nagyon bőséges, hanem a mintáknak a felhasználása is, és például erre hozhatnám így föl azt, hogy most már vannak ilyen különleges ékszereim, ami mindenki meg szokott lepődni, hogy gombfedődísz, vannak természetesen kitűzőim, hajráfok, táskadíszek, szóval igyekszem nagyon-nagyon bőségesen, igen, cipőklipsz, még talán ez egy ilyen különlegesség. Van sok minden egyébként, amin felhasználtam már ezt a formavilágot, és ezt folyamatosan bővítem is, de a lényeg az ez, hogy kreatívan kell használni ezeket a mintákat.
Említetted, hogy rendezvényeken is részt szoktál venni, divatbemutatón, vásárokon. Hol találkozhatnak veled esetleg legközelebb, akik szeretnék megnézni, illetve szeretnének vásárolni az ékszereidből?
Most két nagyobb eseményem is lesz. A divatbemutató tekintetében lesz július 29-én, hát főleg aki mezőkövesdének, ők többet mondhat, de szerintem országosan is egészen ismert. Kristom Gitkával lesz, aki szintén egyébként a matyó mintákat is, meg többféle hímzésvilágot is használva hímzett gyönyörű szép lehászorruhákat készít. Vele lesz egy divatbemutatóm július 29-én Budapesten, a Budapest belvárosában, a Razabra showroomban. Ez lesz majd egy ilyen érdekesség, viszont aki vásárolni szeretne, legközelebb velem a Mesterségek ünnepén találkozhat majd a Budai Várban, és pont akkor megint a Matyó Népművészeti Egyesülettel leszek kint a Tóth Árpád sétányon, úgyhogy ez a két nagyobb rendezvényem lesz most, amire nagyon-nagyon gőzerővel készülök jelenleg.
Kedves hallgatóink, Füstös Fannival, a Creabiz Design megálmodójával, gyöngyékszer készítővel beszélgettünk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő Somosvári Eszter Anna nevében is a bemondót Domán Vivient hallották. További kellemes rádiózást kívánunk.
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. Dr. Révész László az Egyetem Sporttudományi Intézetének oktatója és a Pedagógus Képző Központ főigazgatója egyetemi tanári kinevezést kapott. Az Eszterházi Podcast mai adásában az idevezető útról kérdeztük, érintve a komplex alapprogramban és a NetFit rendszer kidolgozásában végzett munkáját, illetve bemutatva az Eszterházis kötődését is. Mindezelőtt viszont érkezzenek az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
Lícómikrónika, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Kiemelt jelentőségű ünnep volt idén az oklevél átadó díszünnepség az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem életében. Intézményünk ebben az évben egyetemmé válásának 10., valamint katolikus egyetemmé válásának 5. évfordulóját ünnepli, így a végzős hallgatók diplomátvétele nem csak személyes mérföldkövet, hanem közösségünk jubileumi esztendejének egyik legmeghatározóbb élményét is jelentette. Jászberényben 202-en, Egerben pedig 1158 hallgató vette át diplomáját. Az oklevelet szerzők közül 992-en alapképzésben, 416-an mesterképzésben, 84-en osztatlan képzésben, 112-en felsőoktatási szakképzésben, még 119-en szakirányú továbbképzésben zárták le tanulmányaikat. Július 2-án és 3-án az Egri Bazilikában megrendezett oklevélátadó díszünnepségek méltó lezárását jelentették a végzősök egyetemi éveinek. Csütörtökön a gazdaság és társadalomtudományi kar, valamint a természettudományi kar hallgatói vehették át okleveleiket, pénteken délelőtt a bölcsészettudományi kar és pedagógiai kar, délután pedig a művészeti kar és az informatikai kar végzősei ünnepelhették tanulmányaik sikeres befejezését. A csütörtök délutáni eseményen dr. Táncos Tamás, a gazdaság és társadalomtudományi kar dékánjának köszöntőjét hallgathatták meg a vendégek, majd dr. Pajtukni dr. Tari Ilona, egyetemünk rektorának ünnepi beszéde következett, melyben hangsúlyozta, a diploma jóval több egy okiratnál, egy életút, a kitartás, a család támogató szeretete, az oktatók útmutatása és a közösség erejének jelképe. Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemmel már a 3 kiemelt fogalom vált egyé, örökség, érték, jövő. Rektorasszony úgy fogalmazott, ezek az értékek különös hangsúlyt kapnak jubileumi évünkben. A végzősök e gazdag szellemi örökség részeként viszik magukkal mindazt a tudást, hivatástudatot és közösségi élményt, melyet az Eszterházi falai között szereztek. Dr. Ternyek Csaba nagykancellár, egri érsek ünnepi gondolataiban személyes emlékeket osztott meg a hallgatókkal, valamint arra emlékeztette a végzősöket, hogy a megszerzett diploma nem csupán szakmai felkészültséget tanúsít, hanem felelősséget is jelent. A Katolikus Egyetem küldetése, hogy olyan értelmiségieket bocsássanak útjukra, akik tudásukat az emberi értékek szolgálatába állítják, és munkájukkal közösségeik javát szolgálják. A végzősök nevében Csikós Kira hallgató búcsúzott el, beszédében úgy fogalmazott, a mai nappal nem csupán diplomát szereztünk, hanem magunkkal visszük mindazt, amivé ezek az évek formáltak bennünket. A péntek délelőtti diplomátadó a bölcsészettudományi kar és a pedagógiai kar végzős hallgatóinak ünnepléséről szólt. Az ünnepségen habilitációs és doktori oklevelek átadására is sor került. A Neveléstudományi Doktori Iskola és a Természettudományi Doktori Iskolán fokozatot szerzett hallgatók is átvehették okleveleiket. A résztvevőket dr. Szűcs Zoltán, a pedagógiai kar dékánya köszöntötte. A péntek délutáni ünnepségen a művészeti kar és az informatikai kar hallgatói vehették át diplomájukat. A vendégeket és a végzősöket dr. Hoffmann Miklós, az informatikai kar dékánja köszöntötte. A végzős hallgatók nevében Gálik zsomborosztotta meg ünnepi gondolatait, felidézve a hallgatók közös élményeit, majd jelképesen visszaadta a város kulcsát. Gulyás László alpolgármester köszöntőjében méltatta a friss diplomások teljesítményét, valamint elismerően szólt az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magas színvonalú oktatási és szakmai tevékenységéről, amely évről évre meghatározó szerepet tölt be a térség felsőoktatásában. A 3 esemény színvonalát az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola, gimnázium, alapfokú művészeti iskola és technikum tehetségének kórusa emelte zenei darabokkal. A diplomátadó ünnepségek nem csupán az oklevelek átadásáról szóltak, hanem az összetartozás, a közösen megélt egyetemi évek és elért sikerek ünnepléséről. Az egyetem közössége büszkén bocsátja útjára friss diplomásait, bízva abban, hogy a tudásukkal, hivatástudatukkal és emberségükkel hozzájárulnak közösségeik fejlődéséhez. A jubileumi tanév lezárását követően az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem már a jövő hallgatóit várja. A felvételi eljárás fontos határideje a dokumentumok benyújtására és sorrendmódosítására 2026. július 9, még a ponthatárok kihirdetésére július 23-án kerül sor. Ezen a napon ismét megrendezik a pontot partit az Eszterházi téren, ahol a leendő hallgatókat felvételi információkkal és közösségi programokkal várják. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Kiemelkedő eredményeket ért el a Times Higher Education Sustainability Impact Ratings 2026-os nemzetközi rangsorában az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. A rangsor azt vizsgálja, hogy az egyetemek milyen módon járulnak hozzá az ENSZ fenntartható fejlődési céljaihoz, az intézmények fenntarthatóságához, a társadalmi felelősségvállaláshoz, oktatáshoz, kutatáshoz és az intézményi működéshez kapcsolódó teljesítményeket értékeli. A 2026-os rangsorban világszerte 1646 egyetemet értékeltek 116 országból és térségből. Az EKE az összesített rangsorban 801-től 1000 helyezési sávban szerepel, amely előre lépett a tavalyi 1100-1500 helyezési sávhoz képest. Különösen jelentős, hogy az EKE két kategóriában is a világ legjobb 300 intézménye közé került. A minőségi oktatás területén egyetemünk a 201-300. Helyezési sávban szerepel. Ugyancsak 201-300 nemzetközi helyezési sávba került az EKE a szárazföldi ökoszisztémák védelme kategóriában. A szegénység felszámolása kategóriában 401-600, a klímavédelem területén szintén 401-600, míg a megfizethető és tiszta energia kategóriában 601-800. Helyezési sávban szerepel. Az eredmények alapján az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nemzetközi szinten is értékelhető teljesítményt nyújt a fenntarthatósághoz kapcsolódó egyetemi szerepvállalás területén. A minőségi oktatás és szárazföldi ökoszisztémák védelme kategóriában elért legjobb 300-as helyezési sáv pedig fontos visszajelzés az intézmény oktatási, kutatási és társadalmi hatásáról. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Az egyetem híreit Tamás Virágtól hallották.
Líceumi Krónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Révész László a Sporttudományi Intézet oktatója, a Pedagógus Képző Központ főigazgatója egyetemi tanári kinevezést kapott. A mai adásban igyekszünk végigjárni a kinevezéshez vezető utat, érintve a komplex alapprogramban is a NetFit rendszer kidolgozásban végzett munkáját, illetve bemutatva az Eszterházy kötődését is. Köszönöm szépen, hogy eljött.
Köszönöm szépen a meghívást.
Szerintem haladjunk először is időrendi sorrendben. Gyermekkorában mennyire játszott nagy szerepet a sport az életében?
Beleszülettem a sportvilágába. Az édesapám az önkormányzatnál volt sportreferens, ő szervezte a városi, a megyei, illetve később országos sportversenyeket is, úgyhogy én már gyerekkoromban találkoztam a sporttal, ráadásul sporttagozatos osztályba jártam általános iskolába, úgyhogy mondhatni, hogy a kezdetektől fogva szerves része az életemnek a sport, mindig is sportoltam, illetve jelenleg is sportolok.
És a triatlon mikor került előtérbe?
Hát ez jó régre nyúlik vissza, nagyjából 80-as évek, általános iskolás voltam, édesapám révén, ő egyébként a Magyar Triatlon Szövetségnek az egyik alapító tagja, és hát így adta magát, hogy én kezdjem el a triatlont. Akkor annyira új sportág volt, hogy mindig megkérdezték, hogy mi az a triatlon, magyarázzam el, ugye az úszás, kerékpár és futásból állt, úgyhogy ezzel kezdtem, versenyszerűen sportoltam, tagja voltam az Athén 2004-es olimpiai keretnek, olimpiai reménységek versenyét nyertem, országos bajnokságot csapatba, tehát mondhatni, hogy a versenysport is része volt az életemnek.
És a sportpályafutása után mennyire maradt meg a sport az életében?
Hobbi szinten megmaradt, az egy nagyon érdekes dolog, hogy én a testnevelési egyetemen végeztem, oda jártam, de az egyetem mellett nem tudtam csinálni a versenyszerű sportot, már csak az amatőr, illetve a hobbi sport részét, viszont a Triatlon Szövetségbe felkérést kaptam, 11 évig voltam az elnökségnek a tagja, utána vezettem a szakmai bizottságot, illetve a sportág stratégia kialakításáért feleltem, ezt követően pedig a felügyelő bizottságnak, illetve az ellenőrző testületnek voltam a tagja, és hát miután kiesett a versenyszerű sport az életemből, elhatároztam, idén lesz a 40. Palóc triatlon Balassagyarmaton szülővárosomban, persze már csak amatőrként, de indulni fogok a versenyen.
Hát ez nagyon-nagyon sok sikert kívánok. A testnevelő tanári képzést már említette is. Mikor született meg benned az a döntés, hogy a sport iránti szeretetedet a pedagógiával ötvözd és testnevelő tanári pályára lépj?
Nekem egy fantasztikus testnevelő tanárom volt Balassagyarmaton, Taskó Andrásnak hívják, és már gyerekkoromban érlelődött bennem az, hogy tanár legyek. Ő nagyon élményközpontúan tanított minket, szinte azt hittük, hogy csak játszunk, persze ez nem így van, ma nőtt fejjel ezt tudom, hogy ez egy módszertan volt, amit ő alkalmazott, és a középiskolában alakult ki bennem véglegesen, hogy testnevelő tanár szeretnék lenni, illetve tanítani szeretnék.
Hogyan egészíti ki egymást a testnevelő tanári, edzői, sportmenedzseri és pedagógiai végzettséged a mindennapi szakmai munkádban?
A TF alatt elkezdtem úszást oktatni, illetve edzősködni. És ez egy nagyon érdekes és jó tapasztalás volt, mert hogy jöttek az életszerű problémák, ugye, amivel találkozik az ember. Egyrészt még akkor testnevelő tanárszakon tanultam, másrészt tapasztalatot szereztem a gyakorlatból, és úgy éreztem, hogy egy picit felkészültebb legyek, minél szélesebb körű ismeretem legyen a sporttal kapcsolatban, a sportoktatásával kapcsolatban, ezért elvégeztem az úszásedzőszakot, illetve a sportmenedzseri szakot is, hiszen abban az időben versenyeket is szerveztem, valamint lehetőséget kaptam a testnevelési egyetemen, a tanulmányaim után a testnevelés elmélet és pedagógia tanszéken, hogy oktassak, ekkor kezdtem a doktori tanulmányaimat, és általános pedagógiai tárgyakat, illetve neveléstudományi tárgyakat is tanítottam, és szükségesnek éreztem, hogy készüljek fel ezen a területen, és ezért iratkoztam be az ELTE-n, és végeztem el két pedagógiai szakot.
A doktori disszertáció témája is a tehetséggondozás. Miért pont ezt választottad? Miért fogott meg ezt téged ennyire?
Hát adta magát ez a helyzet, ha szabad így fogalmaznom, hiszen versenysportoló voltam, és mindig is érdekelt az, hogy születni kell erre a területre, vagy éppen a képzésnek, a fejlesztésnek az eredmény az, hogy valaki eredményes tud lenni, és ezért kezdtem el a tehetséggondozással foglalkozni, és ezt kutatni, hogy meglássam, mi az a motivációs háttér, melyek azok a képességek, készségek, meg szükségesek ahhoz, hogy valaki eredményes sportoló tudjon lenni.
Melyek azok a kutatási eredményeid, amelyek leginkább hasznosíthatóak a köznevelésben, amelyeket leginkább fontosnak érzel?
Több területen volt szerencsém kutatni, még egyetemi hallgató volt, amikor az úszás rajtokat vizsgáltuk, a hagyományos technikát, illetve a haránterpeszből végzett technikát. OTD-ket is nyertem ezzel a témával, hiszen azt a kutatási eredményt kaptuk, hogy a haránterpeszből végzett technika az lényegesen hatékonyabb. Ma egyébként nagyjából 25 évvel később az úszók így rajtolnak. Most ezzel nem azt szerettem volna mondani, hogy mi kutatási eredményünk hozta ezt a jelentős változást, viszont az egy jó érzés, hogy jó területet vizsgáltunk és jó kutatási eredményeket kaptunk. Ami a módszertani fejlesztést érinti, illetve a közneveléshez kapcsolódik, az a TESIM, ez a módszertana a testnevelésnek, egyébként testnevelés az egészségfejlesztésben stratégiai intézkedések, ennek a rövidítése. És azt kutattuk, hogy vajon a frontális jellegű, direkt tanárközpontú tanítási stratégia módszertan az eredményesebb, vagy éppen az indirekt tanulóközpontú, a tanulót sokkal jobban aktívan bevonó módszertan, és azt tapasztaltuk, és látjuk egyébként a mai testnevelésen, illetve a mai gyerekeken, hogy muszáj elmozdulnunk az indirekt stratégia irányába, tehát sokkal inkább a tanulóközpontúságot, a tanulók igényeit, szükségleteit figyelembe vévő módszertant kell megvalósítani, illetve komplex alapprogramot is vizsgáltuk, ugye ott az élményközpontúság adja alapvetően a módszertannak a lényeget, hogyan tudjuk aktívan bevonni a tanulókat az oktatási folyamatban, illetve hát volt egy olyan terület, ami szintén közneveléshez kapcsolódik, az IKT eszközöknek a beemelése a testnevelésbe. Ugye ez egy ilyen picit oximoron jellegű dolog, hogy lehet az, hogy testnevelés órán mozognak a gyerekek, és ez a fő célja az élmények mellett, és ugyanakkor IKT eszközt adunk a kezükbe. Varga Attila kollégámmal végeztük ezt a kutatást, és azt kaptuk eredményül, hogy az IKT eszköz az növeli a motivációt, illetve sokkal inkább aktívabbak a gyerekek a tanórán.
Most itt említettél egy jó pár dolgot, amire a későbbiekben mindenképpen szeretnék rákérdezni, viszont hogy maradjunk az időrendi sorrendbe, én rátérnék arra, hogy 2013 és 15 között a Magyar Diáksport Szövetség szakmai menedzsere és szakértője voltál. Milyen feladatokat láttál el ebben az időszakban?
2012-ben vezették be a mindennapos testnevelést, ami egy nagyon-nagyon fontos és jó szakpolitikai döntés volt, ugyanakkor ez egy lehetőség a testnevelő tanárok kezébe, de a felelősség is ott van, hiszen az egyik legmagasabb óraszámban tanított tantárgy, és mind a tartalmi, mind a módszertani területen éreztünk változási lehetőséget, illetve a potenciált, hogy fejlesztük a testnevelést, hiszen valóban nem mindegy, hogy 180 óra alatt egy tanévben mi az, ami történik a tanulókkal, azzal együtt, hogy az egyik legnépszerűbb és leginkább szeretett tantárgy az iskolába a testnevelés. Volt egy módszertani fejlesztésünk, feladatkártyákat dolgoztunk ki, aktív órakezdési stratégiákat dolgoztunk ki, illetve a társértékelést.
És milyen tapasztalatokat szereztek ez alatt a munka alatt?
Nagyon inspirált a feladat, rengeteget tanultunk, számos szakirodalmat néztünk át. Megmondom őszintén, hogy először is önképzéssel kezdtük a folyamatot, hogy tudjuk kialakítani azt a koncepciót, amit bevittünk a testnevelésbe. Hálás vagyok, hogy részese lehettem ennek a szakmai csapatnak, itt dolgoztam először valóban csapatban, itt éltem át azt, hogy a különböző fejlesztési csoportok hogyan tudnak szinergiákat kialakítani, hogyan tudnak együttműködni, és hogy a részfejlesztések hogy fognak összeállni egy szép nagy projektél, illetve hát a ami még ennek a projektnek a része volt, az a testnevelésnek a kvázi megújítása, és mi ezt úgy neveztük el, hogy minőségi testnevelés, melynek lefektettük mi az alapjait. Ide tartozik például a pozitív tanulási környezet, a tanulás központúság, vagy az inkluzív szemlélet, és ott vannak a tartalmi részek is, amik az egészségközpontúság, illetve a sportműveltség.
És ide tartozik a NetFit rendszer kidolgozása is. Mit érdemes tudni erről, és milyen szerepet vállaltál a fejlesztői munkában?
Ez a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt 2014-2015-ös tanévben vezették be a mindennapos testneveléshez kapcsolódóan. A legnagyobb előnye az, hogy országos szintű és egységes. Korábban a jogszabály csak annyit állapított meg, hogy vérni kell a tanulóknak az egészségi fittségi állapotát, de nem mondta meg, hogy milyen tesztrendszerrel, ezért az iskolákban számos tesztrendszert alkalmaztak, aminek az volt az egyik hátránya, hogy nem összehasonlíthatóak az eredmények. Így viszont, hogy egy egységes standard alapján ugyanazokkal az eszközök ugyanazt mérik a testnevelő tanárok, nagyon objektív képet tudunk kapni arról, hogy milyen a tanulóknak a fittségi állapota, egészségi állapota, és ebből számos konzekvenciát le lehet vonni, illetve lehet nézni és monitorozni a tanulóknak az egészségi állapotát. Én szakértőként vettem részt ebben a munkában a kezdeti időszakban, amikor is az egészség standardeket állítottuk föl, jártunk ki iskolákba, és végeztük el azokat a méréseket, és állapítottuk meg a standardeket, amik magyar tanulókon, és ez egy nagyon fontos dolog, hiszen a magyar tanulók nem összehasonlíthatóak egyéb más nemzetek tanulóival. Kellettek a magyar adatok, hogy a standardeket meg tudjuk állapítani. Ebben a munkában vettem részt.
És ezeket az eredményeket, amit ez a teszt mutat, hogyan lehet beépíteni a testnevelés órákba, a nevelésbe?
Egészségközpontúság ott van a testnevelés tekintetében, és nagyon fontos, hogy ez egy visszacsatolás a tanuló számára, a szülő számára és a testnevelő tanár számára is, és ezek az egészségzónák mutatják meg azt, hogy milyen állapotban van a tanulónak a fittségi állapot. Egyébként 9 területen vizsgálják a testnevelő tanárok a tanulót, és ha azt látjuk, hogy fejlesztés szükséges, vagy fokozatfejlesztés szükséges zónában van a tanulónak, mondjuk az alapálló képesség, amit egy inga futással mérünk, akkor tudjuk azt, tud a testnevelő tanár tanácsot adni az, hogy állóképességi jellegű sportokat vagy mozgásformákat nagyobb arányban üzzön a tanuló, és ha az egészség zónában van, akkor az egy olyan jellegű pozitív visszacsatolás, hogy tudjuk azt, hogy az az életmód és az a sport mennyiség, amelyet, vagy mozgás mennyiséget, amit a tanuló végez, az elegendő ahhoz, hogy az egészség zónában legyen, illetve ott is maradjon.
Melyik ezek a területek, amiket mér a NetFit rendszere, és milyen kategóriákba kerülhetnek a diákok?
A kategóriák az a fokozott fejlesztés szükséges zóna, a fejlesztés szükséges zóna, illetve az egészség zóna. Állóképességet mér, hingafutással, kéziszorító erőt, ütemezett hasizom teszt van, törzsemelés van, illetve karhajlítás nyújtás teszt.
Ez idő alatt a munka során mi jelentette a legnagyobb szakmai kihívást számodra?
Mint minden innováció, az iskolafejlesztés, illetve az egészségfejlesztés, illetve az új innovatív elemek, azok mindig egy picit nehezen tudnak bekerülni a köznevelés rendszerébe, hiszen nem minden kolléga, főleg a nagy tapasztalattal rendelkező kollégák gondolják azt, hogy igenis érdemes változtatni, és lehet esetleg egy picit jobb az, amit csinálnak, és egy picit más módszerekkel is lehetnek hatékonyak. Ez volt a nehézség, de egyébként itt a Diáksport Szövetséges projektben mi pedagógus továbbképzéseket is kidolgoztunk, fejlesztettünk le, és rengeteg pedagógus, rengeteg testnevelő tanárt képeztünk, illetve mutattuk be egyrészt a NetFit rendszerét, másrészt ezt az új módszertan, és itt azért megvolt az áttörés, amikor pontosan látták azt, hogy miről is szól ez a projekt, és hogy tudják ők ezt jól alkalmazni a saját gyakorlatukban.
Szintén fontos mérföldkő a komplex alapprogram és az ebben végzett munkája. Mielőtt még rátérnénk az ő munkája, kérem, kicsit ismertesse, hogy mivel is foglalkozik a komplex alapprogram, milyen célkitűzései vannak.
Komplex alapprogram egy Európai Uniós kiemelt projektből valósult meg, az egyetemünk szakmai közösségének munkájával nagyon sokan dolgoztak benne, és egy, megmondom őszintén, hogy mi sose projektként tekintettünk rá, hanem programként, egy nevelési oktatási programként, ami szerves alkotó része tud lenni az iskolai munkának. Ennek a programnak az élményközpontúság, az élmény alapú tanítás áll a középpontjában, hogy mind a tanár számára, mind a tanuló számára olyan aktív órák valósuljanak meg, ahol szinte játszva könnyedén tanulják meg a tanulók a tananyagot, sokkal inkább a frontálistól elmozdul, vagy erről korábban beszéltünk, az indirekt tanítási stratégia irányába, és hát az egyik eredő cél az a végzettség nélkül iskola elhagyás mérséklése, ezért is volt EU-s kiemelt projekt, 5 alprogramja van a komplex alapprogramnak, egy saját tanítási tanulási stratégiája, illetve van egy koncepció, ami mentén az iskolák működnek.
És ön milyen szerepet vállalt ebben a programban?
A projektet 7 egyetem, illetve az oktatási hivatal valósította meg. A kezdeti időszakban a testmozgás alapú alprogramnak voltam a vezetője, majd felkérést kaptam a szakmai vezetői pozícióra, tehát hogy a teljes konzorcium szakmai munkáját fogjam össze és irányítsam. Ez egy nagyon megtisztelő feladat volt, és nagyon hálás vagyok, hogy aktív részese lehettem ennek a programnak, de hogy említettem, ez nagyon sok embernek a nagyon komoly munkája. Több mint 20 hónap volt a fejlesztés, és utána vezettük be az iskolákba, és amit látunk és érzünk, hogy fenntartási időszakban vagyunk, de ugyanakkor és töretlen a lelkesedés a program iránt. Nagyon sok felkérést kapunk pedagógus továbbképzésekre, iskolai workshopokra, illetve arra, hogy segítsük a bevezetését az iskolákba, úgyhogy több mint 800 iskola vesz most már részt a programban, több mint 13 ezer pedagógusnak a képzését valósítottuk meg, és így nagyjából 250 ezer tanuló érintett a komplex alapprogrammal.
És akkor szerintem térjünk is rá az Eszterházi évekre, ami a beszélgetés apropóját is adja, az egyetemi tanári kinevezésed. Ha jól tudom, akkor te 2014-től dolgozol az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen, vagyis akkor még annak jogelőd intézményében. Hogyan változtak a munkaköreid az egyetemen, illetve milyen változásokkal jár az, hogy most már hivatalosan is egyetemi tanári kinevezést kaptál?
2014-től kaptam lehetőséget itt az egyetemen, illetve hát a jogelőd intézményében, akkor még főiskola volt, én korábban a Testnevelési Egyetemen tanítottam. Főiskolai docensként kezdtem a Sporttudományi Intézetben, majd felkérést kaptam az Egészségfejlesztési és Sporttudományi Tudásközpontnak a vezetésére, illetve különböző projektekben vehettem részt, és így szépen szerves alkotó része tudtam lenni a Sporttudományi Intézetnek, illetve az egyetem közösségének. 2017-ben lettem egyetemi docens, illetve intézetigazgató helyettes, ezt a funkciót 2024-ig láttam el. Fő feladatom az intézetben a tudományos munkának a szervezés volt, a TDK, például a Magyar Tudomány Ünnepe, kutatók éjszaká és egyéb ilyen tudományos programok. 2019-ben lettem megbízott főigazgatója a Pedagógus Képző Központnak, majd 2020-tól kinevezett vezetője, és az idei év elején kaptam újabb 5 éves megbízást a Pedagógus Képző Központnak a vezetésére. Fő feladatom jelenleg most a PKK-nak a koordinálása, illetve mivel ez egy funkcionális szolgáltató szervezeti egység, a karokkal, tanszékekkel, intézetekkel való kapcsolattartás, illetve az oktatás folyamatának a segítése, és a tanár, tanító, gyógypedagógus szakos hallgatók gyakorlatának a megszervezése.
És hogyan fog változni a mostani munkája, a szakmai munkája ezzel a kinevezéssel?
Hát úgy érzem, hogy az egyetemi tanári kinevezés az lehetőséget biztosít, és ezzel jól kell élni a tudománynak a segítésére, fiatal kollégák bevonására, akár doktori tanulmányok segítése, doktori témavezetés és a kutatói terület, amit szeretnék továbbvinni, illetve hát magasrangú folyóiratokba publikálni, hiszen ez egy nagyon fontos előmenetel egyrészt az oktatók számára, másrészt az egyetemünk számára is.
Így zárásként arra lennék kíváncsi, hogy mit üzenne a pályakezdő pedagógusoknak.
Hát azt üzeném, hogy sose tantárgyakban gondolkozzunk, hanem gyerekekben. Nézzük meg, hogy milyen motivációs háttérrel rendelkeznek, ne csak a tanulmányi eredményeiket nézzük, és abszolút értékbe vegyük ezt. Sosem lesz tökéletes egy óra, tehát mindig lehet fejlődni, mindig lehet egy picit jobbá tenni a tanórákat, és ez az önreflektív gondolkodás, ez hozzájárul ahhoz, hogy a tanárok egyre eredményesebbek tudjanak lenni, őrizzék meg a lelkesedésüket, és higgyenek abba, amit csinálnak. A legnagyobb hatás az, amikor a gyerek elhiszi azt, hogy képes valamit megcsinálni, és ezt minden tanár el tudja érni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hogy megosztottad ezeket a gondolatokat, továbbá nagyon gratulálok a kinevezésedhez.
Líceumikrónika, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházi.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Így szó mikrónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
The whispers in the morning of lovers sleeping tight all rolling by like thunder now as I look in your eyes I hold on to your body and feel each move Your voice is warm and tender, a love that